A tanító. A gyermek lábak útja. A gyermek lelkének felfedezését ügyeljük, az új kijelentése várók boldog örömével. Az emberiség a gyermek lábaival lépik egyet előre. Jaj annak, aki a gyermek lábait lebéklyózni akarja. Sokan úgy vélekednek, hogy száraz, okoskodó, magát az élet külsőségeiben, cselekedetekben, szervezésben kiélő racionalista vagyok. A misztikussághoz annyi közöm se lehet, mint a könyvtáblának a könyvhöz, amit befoglal. Vajon igaz volna-e ez a vád? A régi vallás szempontjából föltétlenül. Imádkozni a szokás értelmében, beszélgetni Istennel, mint egy személlyel, sose szoktam. Senki ember fiát, népet, földet vagy könyvet a többinél kiváltságosan szentebbnek nem tartok. Jézus, a zsidó nép, a Biblia előttem egyik sem sugároz különleges, legfeljebb tisztább isteni dicsvényt. Az új vallás szerint azonban misztikusságom kétségtelen. A misztikusság az Istennel, vagy az Istenivel való lelki közösség, a vele való egyélevés. Nem más, mint a lényegében életet, mozgást, megvalósulása való törekvést jelentő vallásosságnak, a megvalósulás diadalmas pillanatában mozdulatlanná, örökké valóvá, boldog állapottá való vallás, mint egy kiteljesülése és csúcspontja a vallásnak. Az én misztikusságom, a dolgok és élőlények szeretete, a bennük való elmerülés. A mindenből kisugárzó isteni delejesség engem minden dologhoz odavonz. Sejtek halmaza a lovam. Miért örülnék annak, hogyha az udvarra kieresztem, követ, mint egy bárány, és jókedvel engedi, hogy a nyakát átöleljem. Ülni a dolgok csöndességében, a fák alatt a kertben. A tavasszal ültetett gyöngyvirág betegen néz a világba. A tök indája szerte kúszott, a borsó üdezzölden sorakozik az ágyás szélén, a frissen vetett saláta világos csíkja már tisztán látható. A kerítésen túl az utcán néha ökrös szekérrel vonul ki a mezőre egyik-másik szomszédom. A kisleányom a homokban játszik. Csendes boldogsággal folyik át az életem mindenek életébe. Az isteni lélek talán egymásra tapad egymáshoz. Kívánja egymást minden dologban és élőlényben. Az emberek iránti szeretetem is ilyen ős alapú, szerves, magyarázatot nem kívánó. A jézusi törvény szeresd ellenségedet, magától értetődő. Ezt a szeretetet nem befolyásolja, kisebbíti vagy növeli az emberek közötti viszony. Mindenki él, ahogy tud, s ahogy a természete engedi. Akit szeretek, ha mással áll szemben, miért szeressem kevésbé, ha érdeke, velem küldi közdelembe. Sok különös ember bogárral találkozik az ember naponta, de egy sincs, akinek létezése ne rezdülhetne meg benne jóleső érzéssel. Egyikre tisztelettel, másikra mosolygással nézhet. Haragudhatik reá, közthet ellene. Félszegségeit ostorozhatja, gonoszságaért megvetheti. De ezeken túl, ezek ellenére, az ősi egymáshoz tartozás, a közelség melegsége csak felbuzog a szívében. Kis felekezeti iskolánk tanulóit, pompás, erőteljes, értelmes gyerekeket ezzel a misztikus szeretettel etetem, itatom, nevelem vallásosságra. A módszerem s a tanítás eredménye ellen állandóan sok kifogást tétetik. Még mészkőre jövetelem előtt egy környékbeli lelkész, mint vizsgabiztos, Egy értelmes leányka fejét a fekete táblához verte, bizonyára azért, hogy gyorsabban váltson az esze. Nem ismeretlen, nem szokatlan ez a módszer, s a lelkész, ha ismerte volna a gyermek érzékenységét, talán nem is alkalmazta volna. De ezt a leánykát hiába szólítgattam, hiába kérdezgettem később, csak állott, nézett rám zavarodottan, nem válaszolt. A társai egybehangzóan állították, hogy lelki rendellenessége a fenti eset óta tapasztalható. Egy esztendő törődéssel, figyelmességével és legfőképpen a kifejlődött bizalmas ragaszkodás levegőjével helyrehozhattam az elkövetett hibát. A gyermek azóta rendes viselkedésű. Ennek a lelkésznek tekintélyére hivatkozva vallom be, hogy vallásos nevelésem nem kielégítő. A vizsgán nem emlegettem Isten nevét az előírt számban. A gyermekek közé beülök a padba, holott azt Pálmai Lenke határozottan tiltja. Az első két osztály mind kutyákról, macskákról, lovakról, madarakról mond verseket, meséket. Hol marad az Isten? Bizony, az ilyen tudatlan vallástanítást nyilvánosan is meg kell róni. Egy kicsit mindnyájunknak fejét a fekete táblához verik, ha nem ragaszkodunk gépies pontossággal az előírt tantervhez. De az én szavam nem igen akar elállni. Ilyen körülmények között az ember könnyen elveszítheti a hitét az egyházi nevelés felsőbségességében. Azért meggyőződésem nem változtatom meg, mert elég okom nincsen rá. A nevelés voltaképpen nem állami, hanem egyházi feladat, s csak mert az egyház nem képes hivatásának becsületesen megfelelni, veszi magára az állam a gondját az emberiség szinte egyöntetű helyeslése mellett. Az állam a társadalomnak rendre, közbiztonságra való megszerzése. Az állam feladata egyesek túlkapásainak megakadályozása mindenki szabadsága érdekében. Az állam kötelessége a közlekedési eszközök megteremtése és föntartása. Az egyház Isten országának építőmestere. Minden szellemi cél hozzája tartozik, a nevelés is. Az országban az állam lett az úr, de a községekben a bírónál még mindig nagyobb hatalom a templom. A mi kis iskolánkat is az állami törvények mindenüvé elérő szálai rángatják. De a nevelés szellemét mégiscsak mi adjuk meg. Az egyház emberei, a tanító és a lelkész. Az órarend összeállításától kezdve a vizsgák megtartásának időpontjáig az állam mindenre rá kell, hogy üsse hivatalos pecsétjét. De ősztől nyárig, délután és délelőtt mi állunk a gyerekek előtt. Magasabb célok képviselői, lélekkel eltöltött férfiak. Végtelen gyönyörűség, sok gond, felelősség vállalása volt nekem kezdettől fogva az iskola. A vallásos nevelés céljául azt tűztem ki legelőször, hogy a gyermekekben az alkotókedvet, az önállóságot, a dolgok szeretetét fölébresszem. Általános és talán kissé széthulló volt a nevelési rend elképzelése. A megvalósulás módszere még inkább. Amit Amerikában tanultam, az vezetett egyedül, az pedig más körülmények közé illett, nehezen volt alkalmazható. Bizony, az első két esztendőben alig végeztem egyebet a kísérletezésnél. De lassan kitaposódtak a helyes utak, s tisztábban mutatta meg magát a feladat. Mi a vallásos nevelés célja? A gyermekeket vallásossá kell tenni. Mit jelent vallásosnak lenni? Tudatosan beleállani az isteni élet sodrába, teljesíteni az isteni célt, az egyéniséget kifejleszteni, és a szeretetet elmélyeszteni, kiterjeszteni. Kezdettől fogva azon a felfogáson voltam, hogy a 6-10 éves gyermekeknek korai és sok tekintetben káros a vallási életcél isteni gyökereiről beszélni, mert azt ők úgysem érthetik meg. Bizonyos Isten fogalommal igaz, hogy már rendelkeznek, amit ők szüleiktől sajátítottak el, de a valószínűsége az, hogy ez a fogalom helytelen. A gyermek nem tud mást, mint egy érzékszerveivel fölfogható Istent elképzelni. Egy tényleges, fehér szakállas öreg urat, aki a fellegeken túl a mennyországban angyalokkal körülvéve uralkodik az emberek felett. Mi sem volna károsabb, mint ezt a fogalmat ebben a korban megmásítani próbálni. Viszont ha a lelkész az ilyen hitű gyerekek előtt Istenről beszél, bármilyen körültekintően fogalmazza is meg a meghatározásait, ők úgy is csak az Isten fogalmat fogják fölidézni, amelyet ismernek, s amelynek számtalan jelentése van. Ha én azt mondom, az Isten jó, és szereti az embereket, mert ha az ember elveti a búzamagot, az a nedves, meleg földben kikel. A napfény és az eső pedig megnöveszti, megérleli. A gyermekek ezt az egész jelentéscsoportot átkapcsolják az ők érzékileg elképzelt Istenükre, s akkor én nem tettem egyebet, mint megerősítettem őket kezdetleges hitükben. Nem baj. Most ez kell nekik, az ilyen hit. Csak ez tudja betölteni a lelküket. Angyaljárás, csodák, jóságos arcú Isten. Lehet. A tapasztalatom túl kevés ahhoz, hogy e tekintetben határozott véleményt tudjak mondani. De valami bennem van, s én nem tudok, tudva olyan szót kiejteni, ami nem igaz. Még gyermekeknek sem, nevelői jósággal. Mesét? Azt igen. Azt öntök magamból, hosszú karú és hosszú fülű óriásokról, égen járó csillagokról, angyalok énekéről, betlemi jászóról. A szemem csillogása és a hangom zenéje elárul. A gyermeksereg örömmel követ, issza a szót, szereti. De olyan hanggal és olyan képpel mondani mesét, hogy a gyerekek azt valóságképpen öltsék magukra, nem tudok. Azt a pár imát, amit gyermek már úgy is tud, elismételtetem vele. A szülők jó és egyszerű lelkek. Ők csak külsőségek után tudnak ítélni. A vizsgán a mi atyánkot is elzengik egy szólamra, egyszerre ejtve ki minden szótagot. Meg van mindenki elégedve. Csak a vizsga biztos duzzog, mert az Isten nevét nem emlegettem. Ő bezzeg a bezáró beszéd első mondatát is súlyosan vallásossá veri. Isten segedelméből eljutottunk a vizsgának végére. A jó Isten megsegített, s most mindenki hazamehet vakációzni. Kisgyermekeknek jobb nem beszélni az isteni valóságról, az élet mélyebb értelméről. Velük egyéb célunk nem lehet megindítani őket ténylegesen az isteni élet útján, tehát egyéniségüket kifejleszteni elsősorban, másodszor pedig erősíteni bennük a szeretet, amely őket a dolgokhoz, a növényekhez, állatokhoz, emberekhez, a világhoz kapcsolja. Ezért tudnak ezek a gyerekek annyi mesét kutyákról, macskákról, öreg farkasról, elefántról. Különösek ezek a mesék. Talán egyiknek sincs tanulsága, amit versikébe foglalva a kicsi fiú és a kicsi leányka elénekelhetne. Mást egyik sem akar. Élővé, rokonná, szeretnivaló, drága dologgá varázsolni fűt, virágot, káposztát, lovat, embert. Van egy mesém Nyisziről és Nyusziról. Két kicsi nyuszi fiú elszaladnak hazúról világot látni. Találkoznak a házi nyullal, a cicával, a kutyával. Szerencsére hazakerekednek. Ennyi az egész, mint egy népmese olyan, játékos, kedves, a két nyuszi fiút az ember magához szeretné ölelni. Még a farkast is szánalommal, rokon szemmel tekintjük, amint nehéz téli időben, az erdőben barangol, fázik, éhezik. Ezeket a meséket pályázatra küldtem, hogy legyenek a két alsó osztály vallásos nevelésének anyaga, de a bírálóknak nem tetszettek a kérdések, amelyeket minden mese után a feltételeknek megfelelően odabiggyeztettem. Én a magam részéről sosem törlöm le a mese hímporát tanítós kérdezésekkel. Honnan szabadultak el a nyuszi fiak? Engedelmesek voltak-e az édesanyjuknak? Szabad engedetlennek lenni? Ha a mese vagy a vers nem mond meg mindent magában, nem száll le a gyermek kicsi szíve mélyére, ahonnan számot se tudna adni fejletlen értelme róla, hogyan? Megmozgatja a kedvét, és közelebb hozza a dologhoz, az állatokhoz, az emberekhez? A mese nem méltó a gyermekhez, nem méltó a nevelőhöz. Egyik esztendőben természeti környezetben dolgokhoz, növényekhez és állatokhoz hozom közelebb az együtt tanított első és második osztályt. Másik évben az emberekhez, szülőkhöz, testvérekhez, barátokhoz. Aztán már a világot mélyebb összefüggéseiben kezdi a 9-10 éves gyerek megismerni. Tanul egy nép történelméről. Az ősember nehéz sorsáról, a földművelés kezdeteiről, a tűz fölfedezéséről. Színes, csillogó képekben vonul el előtte az arábiai sivatag oázisaiban lakó zsidó nép élete, vándorlása, ország alapítása. Már különös dolgokat tanul a primitív vallásról, bálványokról, élő áldozatokról, amelynek füstjét, ilyen hiszékeny a régi ember, élvezettel szívta be az istene. De támadnak próféták, akik a királyoknak is szemükbe mondják az igazságot, és tanítják a népet az igaz Isten hitére. Negyedik év, Jézus. Az ember és a történelmi nagyság. A legendák épp annyira részei az ő emberi arcának, mint a megtörtént események. Csak éppen legendául kell tanítani a legendákat, és valósággyanánt azt, ami valószínűleg hiteles. Már közel jutottunk egy tisztultabb vallás történeti megnyilatkozáshoz. 5.-6. esztendő, egyháztörténelem. A szellem megtermékenyülése, föllángolása, megromlása, tisztulási kísérletek. Csak ezután a konfirmálása való előkészületképpen érkezünk oda, hogy az élet isteni lényegéről, a szeretet gyökeréről, örök valóságokba való ágyazódásukról tárgyaljunk. Eddig, ha szó esett Istenről, az nem a mi hitünk megvitatása, hanem a történelmi ember sokféle vallásának megismerése volt. Adatgyűjtés. A gyermek anélkül jut a hitek legkülönlegessének tudatára, hogy valamely mellett torzátevő türelmetlenséggel a tanítója kényszerrel elkötelezte volna. A vallásos nevelés a legtágabb, legkevésbé szektárius utakon indul. Még az Isten nevének emlegetését sem teszem beidegzett szokássá. Fejlesztem a gyermek egyéniségét, társas hajlamait. Lassan belehelyezem a zsidó nép és Jézus történetén keresztül a legtágasabb keretbe, a kereszténységbe. Unitáriussá csak akkor teszem, amikor gondolkodik, és tudatosan fogadja, vagy veti el a neki ajánlott különleges és részletekbe menő elveket. Ez a nevelési rendszer vakhitűvé nem fog tenni senkit, de minden alkalmat megszerez, hogy az isteni szabadságra teremtett ember a maga hitét szabadon kialakíthassa. A nevelésben nem kényszer, de segítő, jó barát ajánlkozik. nem a vallás ölt testet a felnövő nemzedékben, mint valami különálló, öröknek kijelentett bálvány, hanem az új nemzedék válik vallásossá a maga természete szerint. Ez az eljárás teljesen ellentéte annak a már ismert vallásos nevelési módnak, amely azzal kezdi, hogy már a pár éves gyermeket hozzászoktatja a felekezet jellegzetes szertartásaihoz, templomi levegőjéhez. Ezáltal azok örökké való színészetet nyernek a gyermek lelkében, mint a kezdet óta ismert édesanyja, a szülőföld. Az ilyen módon felnevelt ember talán vakon fog ragaszkodni vallásához. De nem tartom becsületes eljárásnak az ilyen nevelést. A gyermek alakuljon ki szabadon, maga termelje ki a neki legmegfelelőbb vallásosságot. Nincs nagyobb bűn a jövőt a mi elképzeléseink szerint formába kényszeríteni, megállítani, megmerevíteni az emberi fejlődést. Ellenkezőleg, a gyermek az új nemzedék lelkének fejledezését ügyeljük az új kijelentése várók boldog örömével. Az emberiség a gyermek lábaival lépik egyet előre. Jaj annak, aki a gyermek lábait lebéklyózni akarja. Vidám és elégedett ország. Sokaknak kedve kerekedik, hogy verseket, meséket, imákat írjon. A versekből még hiányoznak a rímek. A meséknek suta a farkuk. Az öregember legtöbbször nem tudja, mit csináljon a hat malaccal. Színes és mozgalmas a mi iskolánk élete. Külön kis ország, beékelve a felnőttek keserű világába, vidám és elégedett. Már egy órával az előadások megkezdése előtt szállingóznak a tarisznyás diákok. Labdajátékkal, gombozással, jókedvű futkosással kezdődik a nap. Akkor sem ijednek meg, amikor az iskola mellett lévő tanítói lakból a reggelie utolsó falatját nyelő tanító elharsintja magát befelé. Mint Attila király őrszemei, veszik át a kiáltást a jobb torkú fiúk, befelé, befelé. Jut belőle egy a kapu előtti labdázóknak. Elkanyarodik a templom háta mögé, a fáskamra mellett futkorászók is meghallják. Bevonul az ország a padok közé. A kicsi diákok szeretik a kicsi tanítót. Igaz nekik az öt láb magas emberre is fölfelé kell nézni, bár a hatodik osztály nyúlánk lányai már utolérték őt növésben. Irigylem ezt az embert. Milyen pompásan eltalálta, hogy cukrozza meg a fegyelmet, hogy legyen is, mert anélkül fölbojdult mékas a tanterem, tanítani nem lehet, s mégse álljon közéje és a gyermekek közé. Mi sem könnyebb, mint az iskolában rendet teremteni. Csak pálca kell hozzá, és torok. De a gyermek ellenségeül tekinti az ilyenfajta kínzó mestert, és pokolnak az iskolát. Úgy büntessen a tanító, hogy a gyermek szeretetét is megtartsa. Ez a művészet. Mert a büntetés az osztatlan falusi iskolában elkerülhetetlen. Teljesen elhiszem, hogy azokban a kívánható legkedvezőbb körülmények között működő kísérleti iskolákban, ahol egy tanító legfeljebb 15-20 gyermekkel foglalkozik, szép, tágos, minden elképzelhető taneszközzel fölszerelt tanteremben, a testi fenyíték nem csak szükségtelen, de borzalmasan oda nem illő is. De mit csináljon az, akinek keze alá egy egész hétosztályú iskola 50-60 gyermeke kerül? Mint a gazda, aki 15 kis malacot a vására kíván hajtani, s a végén is kénytelen zsákba dugni valamennyit, vagy madzagot kötni a lábukra, különben a 15 malac 15 felé fut. Így kell a tanítónak is a pálcához nyúlnia, ha akarja, ha nem akarja. Én 2 esztendőig vesződtem magammal, amikor egy gyereket a végére kaptam. Azelőtt való életemben csak egyetlen egyszer ütöttem meg embert. Indiai vasúti kocsiban 3. osztályon utaztam. Kezemmel az ablakot próbáltam megigazítani. A szemben ülő párja nem látja, hirtelen berántja. Odaszorítja, szinte összezúzza az ujjaimat. Öklömmel az arcába sújtottam. Akkor 4 óráig tusakodtam magamban, vajon bocsánatot kérjek-e tőle, amiért megütöttem. Bár megérdemelte, mert könnyelmű volt és buta. Eleinte könnyen ment minden az iskolában. Új voltam, ismeretlen, titokzatos. A gyermekek figyeltek és őrizkedtek. A kisebbeknek, amíg a nagyobbakkal foglalkoztam, rajzolniuk kellett a vallás füzetbe, az Amerikából kapott színes krétákkal. A nagyobbak a füzetjeikbe írtak a most hallott történetről. De az a pár helyét nem találó gyermek nem sokára érezhetővé tette magát. Már hébe-hóba meg kellett szakítanom a beszédemet. Mi az, Feri? Téged ez a dolog nem érdekel? Néha az egész csoporton nyugtalanság vett erőt. Talán fáradtak voltak. Helyeiken nem ülhettek, izegtek, mozogtak, sugdolóztak, beszélgettek. Akkor elhallgattam. Kimehettek. Így nem lehet itt semmit csinálni. Eleinte az elmondott meséket eljátszottam a gyermekekkel. De ez annyira tetszett, hogy a szerepek kiosztásakor a terem közepére tódult mindenki, s fülsiketítő hangon kérték, könyörögtek, én legyek a sánta ember, tiszteletes úr, én legyek a kicsi palika. A végén ezeket a kedves, a gyermekek fejlődésére oly hatékony megjelenítéseket is be kellett szüntetnem. A 2. esztendőben kezembe vettem a pálcát, és ütögettem vele a padokat. A 3. évben megtört a jég. Egy délután a papilak tornácán 2 ifjú a fekete házi nyullal játszott. Egyszer a nyúl égtelenül sivalkodni kezdtek. Rohanok, a fiúk kegyetlen, vigyorgó arccal, pálcával kezükben kergetik, kínozzák a megrémült állatot. Mint az indiai vasúti kocsiban itt is, hirtelen, elsodró erővel fogott el a harag. A pálcát kikaptam az egyik fiú kezéből, és végigvertem rajtuk. A fiúk föl sem vették a dolgot. Hozzá voltak szokva a veréshez. De engem felzavart, és lehangolt a kitörés. Hetekig tusakodtam magamban. Hát én is csak olyan leszek. Olyan vagyok, mint mindenki más. Aztán fölírattam a 7-essel a rendetlenkedőket, s a markukba csaptam. Borzalmas, utálatos, reménytelen. A gyerekeket néha meg kell ütni, mert a felnőttek a maguk életét nem képesek végigélni, ha elképzelt jó szándékuk vagy kényelmük követelései szerint őket magukkal egyrendben nem illeszthetik. Buta és kegyetlen dolog. De a kicsi gyerekeknek nem szabad apjuk tudományos könyveit darabokra szaggatni. A kicsi fiú vagy a kicsi leányka vágyakozva tekint a könyvespolcra. Elképzeli a papír sistergő, sercegő hangját, amint szakad. Félénken nyúl egy régi újsághoz, fogdossa, forgatja, beletép. Hát ez szabad. A felnőttek nyugodtan ülnek a helyükön, engedik. Kicsi elméje nem érti a különbséget. Viszont a felnőtt, komoly férfi mit tegyen? Kénytelen, önkényes korlátokat vetni a gyermek tevékenysége elé, ha kincseit, értékeit nem akarja prédára hagyni. Az sem természetes szokása a gyermeknek, hogy reggeltől, 8-tól déli 12-ig kevés megszakítással az iskola padjai között üljön. Felállna, társaival beszélgetne. Kün lepkék szállanak, süt a nap, a domboldalon futkározni lehetne. Nem mozgolódj annyit, Péter. Jaj, 2 régi pénzt találtam tegnap a pincében. A tiszteletes úr azokért 4 lejt fizet, ha neki tetszenek. Ne zavard a szomszédodat, Péter, hagyd őt dolgozni. Édesanyámék kapálni mentek. A nagy vackorfán madárfészek. Abban tavaly 6 kicsi pettyes tojást találtam. Mikor megyünk madarászni, Matyi? Tudok egy helyet, azt neked is megmutatom. Na gyere csak, Péter, nyújtsd ki a tenyered. Még egyszer, Péter. Hát, ha kettő használni fog. Elhomályosodik a világ. A lepkék szárnya elsötétül. A nap elfödi a szemét, a fészekből a madártojások a földre pottyannak, ha kicsi Péter a padra borulva sír. A tanító urat el fogja csapni a legközelebbi vizsgálaton, ha a tanfelügyelő úr úgy találja, hogy Péter nem tudja a mondatot elemezni. Péter, kicsi fiam, jót akarnak ezek a felnőttek, tanítani téged sok okos dologra. Azért ütnek és vernek néha. Úgy bizonyla. Nevetni való ez a világ, és egy kicsit sírni is lehet. De Péter hamar elfelejti a bánatát, s a tanító úrra nem haragszik. A tanító úr sem haragszik reá, sohasem is haragudott. A gyermekek megszokták, hogy tenyereseket tőlem is lehet kapni. A világ sem fordult fel, büszke most sem vagyok, néha most sem bírok a gyermekekkel, néha jól megy minden. De inkább jól, s úgy általában meg vagyok elégedve az iskolai munkámmal. A gyermekek kezébe tankönyvet nem adok, hogy meg ne roncsam, s a könyvek becsületét s a tudást végtelenné tegyem. A gyermekek kezében a tankönyv, a lezárt, fölülmúlhatatlan tudás, a teljes igazság. Nincs annál rosszabb, mint valamivel először tankönyvből ismerkedni meg. A fejlődés útja el van állva. Minden más elmélet eretnekség. A tankönyv a kijelentés, a tény. Igaz, az élő szóval adott tanítás is ilyen egyetlen lehetőséges tudássá lehet. Egy ízben egyik konfirmáló ifjú leány meg is jegyezte, amikor fejtegettem, hogy a gyermekekkel mindent el tudnék hitetni, amit akarok. Hiszen a tiszteletes úr velünk is elhitet mindent, amit mond. Hát ez igaz. Mégis más, élesebb, állandóbb a könyv. Az élő szó mélyebbre üt, de a könyv körülhatároltabb. Mindent, történetet, mesét elmondok a gyerekeknek. A harmadik osztálytól kezdve a tanulók a hallottakat szépen leírják a maguk módján, és emlékezetük szerint a vallásfüzetbe. Mellesleg az anyagot összehasonlíthatatlanul jobban megtanulják így, mint a tankönyvből. Szajkózó gyerek, aki esetleg az első két mondatot szórul szóra vágja, de aztán megáll, a tudása véget ért. A fontos azonban a könyvek helyes értékelése. Számukra a tudást sohasem egy könyv fogja jelenteni, hanem a könyvek sokasága. Látják az én könyvtáramat. Az iskolának is gyűjtünk könyveket. De sok könyv van a világon. Aki igazán tudni akar valamit, annak bizony sok könyvet kell elolvasnia. A gyermekkönyvtárt különös kitalálással szaporítunk föl 4 év alatt semmiből több mint 100 kötetre. Az iskola fenntartó egyháznak kellene, hogy legyen pénze sok mindenre, de nincs. Jutalomkönyveket azonban vennie kell minden esztendőben. A jutalomkönyveket a gyerekek visszaajándékozzák az iskolai gyermekkönyvtárnak. Már úgy kapják a könyvet, hogy az ajándékozás ténye reá van vezetve. Szorgalma és jó magaviselete jutalmául kapta, s az iskolai könyvtárnak ajándékozta Gálfi Rózsika, 6. osztályos tanuló. Gálfi Rózsika talán jobb szeretné, ha a könyv végleg neki maradna. Viszont az év folyamán örömmel olvass el a többi gyerek jutalomkönyveit, amelyeket a könyvtárból kikölcsönöz. Egy visszaadott könyvért cserébe 20 könyv az övé. Falun nem is érdemes másfajta könyvellátásról gondolkodni. Gálfi Rózsika belenyugszik abba, hogy ő a kicsi könyvtár jó tevője, s ahogy évtizedek múlva is lesz mindenki előtte, aki a könyvtárból könyvet kölcsönöz ki, hogy Gálfi Rózsika néni jó tanuló volt a maga idejében. Minden évben jutalomkönyvet kapott. A tankönyv nélküliségnek egyéb előnye is vannak. A gyermekek maguk írják le a tanulni való történeteket, s pompás gyakorlatot szereznek a helyes írásban és fogalmazásban. Az első fogalmazványok kezdetlegesek, gyerekesek. De az év vége felé a változás csodálatos. A pármondatos leírás folyékony beszéddel írt oldalakra nő, s az irány nagyot fejlődött. Sokak közben kedve kerekedik, hogy verseket, meséket, imákat írjanak. A versekből még hiányoznak a rímek, de a szakaszokra osztás hibátlan. A meséknek suta a farkuk. Az öreg ember a legtöbbször nem tudja, mit csináljon a hat malaccal. Legjobbak a megtörtént események leírásai. Az egyik a Kövendi kirándulást meséli el, a tiszteletes asszony felszedte a hídnál a két kerekű kocsiba. A nagy utcában van a bank, a szövetkezet, a kultúrház és az iskola. A másik a tordai kisállat kiállítás meglátogatásáról ír, voltak ott galambok, tyúkok, libák, kacsák, fehéregerek. Volt ott egy tyúk, amely egy évben 300 tojást tojt. A harmadik az iskolás gyerek által lerendezett mezőgazdasági kiállítás történetét mondja el. Ez volt a hazúról mindenféle kukoricát, hagymát, lépesmézet, tököt, megfésült lent, és még ki tudja leírni mi mindent. Mindebből a legszebbet, a legnagyobbat. Az iskolát szépen feldíszítették, asztalokra, spadokra elhelyezték a tantárgyakat. Mindegyikre ráírták, hogy miféle, s kihozta. Aztán vasárnap délután a szülők és az ifjúság eljöhettek, hogy megnézzék a kiállítást. Az iskolai szövetkezet pénztárosa ült a pénztárnál, és mindenki fizetett valamit. A pénzből a fiúknak lombfűrész készletet, a leányoknak kézi munkáló vásznat vettünk. Ezek a történetek a versekkel, mesékkel és imákkal együtt leírva gondosan, egyik más kifestve, kirajzolva szép virágosan, oda kerültek mind a fali táblára. Két hatalmas táblára, amelyre rajszegekkel rajzokat és megírt dolgokat tűz föl, a fél évenként választott fali tábla gondozó. Minden tisztség időnként választás alá kerül. A legkívánatosabb állás az iskolai szövetkezet boltosának lenni. A szövetkezet alaptőkéjét a gyermekek gyűjtötték össze évekkel ezelőtt. A tanító a takarékpénztár kezelője lett. Hogy az összeg az 1000 lejt meghaladta, de szaporodni nem akart, tanakodni kezdtünk, mit csináljunk vele. Visszaadjuk a gyerekeknek? Nem adtuk vissza. Abból lett az iskolai szövetkezet alaptőkéje. Minden van a szövetkezetben, amire a tanulóknak szükségük lehet. Füzetek, tollak, ceruza, tinta, gumi, papír, körző, kézimunkavászon, hímző pamut. Kezdetben egy katonaláda volt a bolt. De most pompás, külön kulcspolca van a nagy kézimunkázó asztalban. Ezeket a kulcsokat különös büszkeséggel hordják, nyakukba vetve színes pántlikákon azok, akiknek gondjaiba bízattak. A könyvtárosnak is kulcsa van. Kis füzetbe írja föl, kinek, hány számú könyvet kölcsönzött ki. A hivatalos órákat pontosan betartja. Úgy a könyvtárat, mint a szövetkezetet egyszerre két-két tanuló kezeli, mert sok munkát ad a dolgok rendbetartása. Kulcsa van a játékok őrének is. A gyalupathoz tartozó asztalos szerszámokat tartalmazó polckulcsát is kiadtuk egyszer egy idősebb ifjúnak. Csak az elnököknek és a pénztárosoknak nincsen kulcsa, se fiókja. Mégis ez a kettő a legnagyobb tisztség. Az elnök köteles ellenőrizni a szövetkezeti boltot, a könyvtárat és minden egyebet. A pénztáros a pénztári naplót vezeti, tanulja vezetni. Sajnos nekik van a legkevesebb dolguk. Panaszkodnak is miatta eleget. A tanítónak és a lelkésznek ellenben van dolga elég. De azért mi nem panaszkodunk. A törvények láncára kötött iskolába próbáljuk bevezetni az új szellemet. A jövő útjain járunk. Azon fáradozunk, aminek jelentősége nagyobb, mint 100 új kísérleti iskolái önmagában. Kétségtelenül ezek az úttörő, merész kezdeményezések szolgálják az anyagot. De a világurai harcolják a világot a kitaposott utakon. Még a legelőre haladottabb szellemű országokban is vajmi keveset vett át a hivatalos iskola az új nevelés elveiből. Máshol meg a jeltüzeket is csak most gyújtogatják. Mi nálunk alapíthatunk bármely iskolát, annak kötelessége az állami tantervet követni. Hát követjük, mert kénytelenek vagyunk vele. De meg kell tudnunk, mit lehet elhelyezni, bevenni a törvényes iskolába, a meglévő iskolába, az előre láthatólag még évtizedekig ugyanannak megmaradó iskolába az új elvekből anélkül, hogy törvényességét megszüntetnők. Ám továbbra is tanítsuk az előírt anyagot, mutassuk föl a kívánt eredményeket, de közben, észrevétlenül, lényeges vonásaiban teremtsük meg az új iskolát, amelynek csak a máza és a fékjei a régiek. Talán nagyobb sikerrel dolgozhatnánk, ha a kezünkben teljes szabadság volna. Talán egy egészen új, most telepített falu is könnyebb lenne az új elvek szerint kormányozni. De néha hamarabb célhoz ér az ember, ha a meglévőt próbálja átitatni az új szellemmel. Lelkészi állásomban is ezért maradok meg, semmi másért. Jövőnek magja. Az én sorsom már csak ez. Lenni kevesebb megértettje, többeknek kovász, sokak testében tövis. Jövőnek magját hordozom, nem a jelennek véres testét. Az elemi iskolák kötött parancsal dolgoznak. Az új utakon járó nevelőnek korlátoznia kell képzeletét. A felnőttek oktatását törvény nem szabályozza. Ott szabadon megnyilvánulhat a teljes gondolat. Talán ezért, talán másokok következtében a mészkői kísérletezések közül egy sem vált akkora jelentőségűvé, egynek a híre sem terjedt szét olyan nevezetességgel, mint a népfőiskolájé. Annak neveztem, hogy legyen belőle az első tél heti egy összejövetelét. A második és harmadik télen már háromra, sőt, esetenként négyre szaporodott az előadások száma, amelyeket november hó közepétől március hó közepéig tartottunk hetenként. Még így is. Hivalkodásnak tűnik fel az elnevezés. Hol állott és hol áll mészkő, a dánok pompás épületekkel, tanítók seregével ellátott népfőiskoláitól. Még az előadások rendszerességében sem voltunk hiba nélküliek. A színdarabozáshoz szokott ifjúság, a népfőiskolás két telet többé-kevésbé átkoplalta, s a harmadik tér elején elemi erővel tört ki tömeg összefogók utáni kívánsága. Legyen férfi dalárda hetenként kétszer, és tanuljunk színdarabokat. Lesújtottan ültem a helyemre, az iskolában. Úgy látszik, az ifjúság lelkének csak a felületét érintette két tél kitartó munkája. Előbb magától az alkalmat, mert nem érzi szükségét a tanulásnak, eldobja. Hiszen igaz, az ének és a színjátszás is művelés, de különbség van a kettő között. Más ekével más földet szánt az egyik, mint a másik. Az egyik mámorossá tesz, egészséges, észrevétlen örömet szerez. A másik józan, törekvés, kitartó munka, kis örömű, fáradtságos út. Az egyik a lélek mély erőinek ösztönös kibontása, nem tudás, nem akarat, csupa érzés. A másik gyenge próbája a fejledező értelemnek. Belátás, fegyelem, érdekes, de haszon nélküli tudás. Mind a kettőre szükség van. Talán helytelen is volt a két sikeres tél politikája, amely minden estét a tanulásnak foglalta le. Ez bosszulta meg magát. Most egy esztendőre az ifjúság másik végletbe hullott vissza. Dacó Imre, igaz, fölállott nagy későre, amikor már magamat teljesen megvertnek éreztem, hogy szót emeljen a népfőiskolai előadások érdekében. Egy estét visszakapott a tanulás. De minden erő, minden érdeklődés annyira a másik síkra lendült át, hogy ennek az egyestének nem vehettem hasznát. Hadd billenjen helyre akkor hát az egyensúly teljesen. Pihenjünk ezen a télen. Hagyjuk a dolgokat kissé a maguk menetére. Nem lehet siettetni a haladást egy bizonyos mértéken túl. Olyan az, mint a csökönyös ló. Megy szépen, ha hagyják, de megáll, ha nógatni kezdik. Az ifjúság ezen a téren sem pihent. Pompás művészettel két népszínművet adott elő, az egyikkel Tordára is el kellett mennünk. Babér járt érte, a közönség megértő öröme. Két helyi lap elismerő bírálata. De tanulni csak egyetlen egyszer gyűltünk össze az új papilak lakható szobájában. Az iskolában nem volt hely számunkra. Ott a vén bakancsost próbálták a műkedvelők, meg a fiát, a huszárt. Nem lehet és nem szabad egy falut megosztani, legmélyebbről jövő kifejezési eszközeitől. A szólamokban való éneklés és a színjátszás a népköltészettel, meg a csoportos tánccal rokon. A falusi ember hamarabb hányja el az életét, mint dalait és figuráit. Az ifjúság nevelése csak úgy teljes, ha az okosabb életre való készülés mellett az ifjú magát kiénekelheti, kitáncolhatja, kijátszhatja. Szükséglet ez, amelynek kielégületlensége betegséget okoz, s még annál is több. Minden hiányossága és hátránya ellenére roppant nevelői ereje van e két tevékenységnek. Nem csak a társadalmi vonatkozásra gondolok most, az életnek előírt formákba való öntése, mint amilyen a szólamok eléneklése és a szerepek eljátszása, rászoktatja az embert arra a legszükségesebb, legfontosabb dologra, ficánkoló, szertegyepelő, rendszertelenül előtörő erőit egy cél megvalósítása érdekébe egybefogni, egységbe terelni. Mit ér az élettel teljes, élettől duzzadó gyermek vagy ifjú, ha megnyilatkozásai néha egymás hatásait lerontják, mert ellentétes lökésűek. Elnéztem egy délután, amint az iskolás gyermekek játszottak a templom háta mögötti domboldalon. Luci, az állandó vendég, a mészkőivé fogadott leány teológus volt a sántagúja. A gyermekek körbefogódzottak. Valamit énekelni kellett, s a lábakat menés közben furcsán kikirúgni. Tetszett a dolog. Folyt a játszás vidám kedvel. De egy pár fiú nem állhatta meg, társai kezét hol hátra rángatta, hol pedig lábbal próbálta elakasztani az előtte menőket. Tele volt erővel, a kezdeményezés tehetségével, ötletességével, életkedvével. De nem volt képes azokat hámba fogni, egységbe hozni. Ezek a fiúk lettek volna a legjobb sántagója játszók, ha a belső összhangot, az önként folyó fegyelmezést meg tudták volna teremteni. Így semmik voltak. bajszerzők voltak, erőiket elvesztegették. Akkor azon a délutánon fölfedeztem magamnak a nevelés egyik legfontosabb célját, képessé tenni a gyermeket arra, hogy belső egység, összhang és önfegyelem megteremtésével minden erejét, célját megvalósítására szentelhesse. Gálfi Feri jobban emlékszik az elmondott történetre, mint vele egy időstársai. De semmiért sem tudná magát rávenni arra, hogy például leüljön, és egy negyed óráig csak azzal foglalkozzék, hogy azt leírni próbálja. Száz felé rángatja, százféle érdeklődése. Uralkodni azonban nem tud. Minden gyermek esetében külön kell fölfedezni az utat, amely őt a belső fegyelem kialakításához vezeti. Egyik gyermeket a lóval való bánás, a másikat a házi kert, a harmadikat a labdarúgás, a negyediket a szép könyvek olvasása érdekli jobban. Ezeken a mezőkön kell őket egyre nehezebb és lekötőbb feladatok elé állítani. A megszerzett képesség aztán az élet minden terén megmutatja az erejét. Ki tudja, hány ifjú nevelését a belső összefüggések, a kitartás, a szorgalom, az odaadás kifejlődését segíti elő a dalárdázás, a színdarabozás. Lám a mészkői ifjúsághoz szükség van rá, pompásan tudja magát fegyelmezni. Néha fogcsikorgatva tűri el a kihívó sértést, de a vérét csitítja. Tudja, hogy a virtus veszedelmes fegyver. Máskor szorgalmasan gyűjti a pénzét, hogy a magának a futballcipőt megvehesse. Ahhoz azonban mégsem férhet szó, hogy érdelmi és szellemi téren a nevelés nagy lépését a főiskolával tettük meg. A kövendiköri ifjúsági napon ugyanaz a Luci, akkor még kezdő mészkői, elbámult a köréje csoportosuló mészkői ifjak bátorságán, fesztelenségén, kifejező készségén és érdeklődési körén. Úgy elbeszélgettem velük, mintha nem is falusi legények, de iskolákat végzett városi ifjak lettek volna. Nem történt velük egyéb, mint hogy megindult bennük, a népfőiskolázás megindította bennük a belső élet, a gondolkodás kereteit. A szénarendektől, barázdáktól, kukoricasoroktól és aranyló búza kalandjától beszélni még nem tanult meg senki, csak érezni és énekelni. A beszéd, a gondolatok szabad kinyilvánítása, zsilippemelés, a lecsukott szája gátja mögött felgyűlt néma, mozdulatlan gondolat tenger számára. A tenger megindult, élővé vált, kavarog, iramodik, változik. Beszélj az átlagos falu, átlagos ifjával. Meghallgat, bólint, egy erőtlen igennel megtisztel, hallgat. Ki tudja, mi ébred föl benne. Kis fodrozás a lezárt tavon, lesimul hamar. A népfőiskolás válaszol. Kérdez, megállapít, szembeszáll, kinyilvánít, eleven kapcsolattal fogódzik egybe veled. Tudása is több van, de nem ez a lényeges. Vizsgákat sose rendeztünk, s így nem tudom, de nem is hiszem, hogy az előadásokon hallott anyagból sok megmaradt volna az ifjak emlékezetébe. Belőlem is kifutott jó részt a 20 esztendei tanulásnak. Latinul nem tudok, görögül, zsidóul elfelejtettem, a logaritmus számítás nem kenyerem már, soha nem is volt, s a zordidők tartalmi kivonatára nem emlékszem. De a népfőiskolás bizonyára megtanulta a világtól feléje jövő tapasztalatokat, feldolgozni, jelentésüket magáévá tenni. Az előadások nem előadások, hanem megbeszélések voltak, amelyek nem is mindig az előadó vitte a szót. Végtelenül fontos meghallgatni tudni. Különös, hogy ellenem általános a kifogás, nem hallgatok másokra, nyakas vagyok, mindig a magam feje után indulok. Pedig én tudom, Én az elém kerülő idegent, barátot őszinte érdeklődéssel hagyom előömölni. Akarom őt megérteni. Megérteni és követni azonban nem ugyanazt jelenti. És itt már a szó férhet ahhoz, hogy a magam útján irányát túlságos határozottsággal vágtam bele életem földjébe. Mégis tudom. Merev nem vagyok, emberek és körülmények hatnak rám. Föl tudnám az ujjamon számlálni, kik léptek bele az életembe, kiknek hatására merre hajlott el az életem útja. Igaz, a jegyzéken püspökök, tanárok, köteles feljebb valók nem szerepelnek. De igen, egy író, egy bolond, egy forradalmár és egy rajongó. Különös társaság. A feleségem óva int, ezt meg ne írd, nevetségessé teszed magad. De ha így volt. Teológusságom első éveiben valami határozatlan világpolgárság érzete tartott megszállva, amely egy szocialista világállamban látta a fejlődés kicsúcsosodását. Szabó Dezső szemével észrevettem az emberiség tarka szőnyegét, a más színű és más alakú fajok csodálatos keverékét. Általa lettem székely. Bicsérdi a világgal hozott szerves egységbe. Most beletartozom a mindenség életébe, mint a kövek és a gyíkok. A testemet törvényei szerint építem. Ha az isteni cél szerint fejlődő világ az embert gyümölcs érővé tette, annak jelentősége kell, hogy legyen. Kropotkin arról győzött meg, hogy csak az emberek önként vállad, együttműködései maradandók. Világállam és világtörvény nem segíthet ott, ahol az akarat hiányzik. Mári Stopp a nemi ösztön egységét teremtette meg bennem. Ki mondja, hogy én sohasem hallgattam másokra. Ha ezen a népfőiskolai előadásokon egyebet nem tettem volna, kibeszéltem volna az órát, az előtte várakozó fél órát, az utána következő háromnegyed órát, öntöttem volna a legbecsesebb tudást, életbölcsességem fűszeres mártásával ízesítve. Csak az elfelejteni való adatok tömegével öltem volna az ifjakat. Egyik igen értelmes gondolkodó lelkész társamat a legválogatottabb ravassággal kellett némává tennünk különböző alkalmakkor, mert érzékenységét sem akartuk bántani, viszont azt sem engedhettük meg, hogy a résztvevő ifjak elől minden elmondhatót elmondjon. A hétfő este a gyakorlati tudásé volt. Az ifjú Gálfi Miklós, képesített ácsmester, a 30 éven innen, az átlagos 15-20 főnyi csoporttal felújította a számtan és a mérdan elemi műveleteit. Földet mérni is tanított. A másik és idősebb vezetőiparos, szintén képesített ácsmester Kereki András, régi írásokban a családnév Becskereki, a rákövetkező télen a mindenki számára szükséges elemi jogi ismereteket nyújtotta, egy kis levélírási gyakorlattal keverve. A gazdasági tanácsadónk egy pár gazdasági előadást tartott. A szerda este a magyar irodalomé volt. Zsigmond Ferenc, felekezeti iskolánk tanítója, olvasta egymás után a magyar irodalom remekeit, hogy Jókai, Újföldes urát és Mikszát egyes, kisebb dolgait a fiúkból és leányokból álló hallgatóság élvezettel hallgatta, azon nem csodálkoztunk. De hogy az ember tragédiáját, amelynek felolvasása több héten át tartott, akkora gyönyörűséggel és megértéssel hallgassák, arra senki sem számított. Arra sem, hogy a rákövetkező télen az esemény megismétlését kívánják, igaz, a tanítónk nagyszerű felolvasó, s a szükséges helyeket magyarázatokkal kísérte. Pénteken este történelem. Az első télen Erdély történelmével foglalkoztam, a másodikon Wells világirodalom történelmének első fejezeteit vettük át. Izgató volt ez utóbbival kapcsolatban a fejlődés elméletének ismertetése. A mészkői ezt könnyebben megérti, mint a síkföldi, s nem egyébért, mint hogy hegyei repedéseiben, több méteres mélységeiben gyakran talált mamutfogakat, ami a föld felső rétegeinek az eltelt évezredekhez való viszonyát pompásan szemlélteti. Az 1932-es tavaszi árvíz pedig hatalmas partrészletet mosott el egy helyen, s íme mélyen a föld alatt az új part vonalánál régi cölöp erősítések, partbélések nyomai tűntek elő. Vajon hány száz év alatt lepte el azokat a cölöpöket a hegyről leszaladó vizek hozta termőföld? Az ásatások jelentőségét egyszerre megértették az ifjak. Minél mélyebbre ásunk, annál régebbi időkből származó életnyomaira bukkanhatunk, s íme azok alacsonyrendűek, a fejlődést bizonyítják. A feladat annyira izgatta a tanítónkat is, hogy amikor egyik télen a konfirmáló ifjaknak s az elemi iskola felsőbb osztályú érdeklődő gyermekeinek úgynevezett középiskolai tanfolyamot rendeztünk, ő vállalta magára a mindenség történetének ismertetését. Én akkor utazásaim alapján egyes külföldi országokról beszéltem a gyermekeknek. Próbáltunk a népfőiskolán az önképzőkört is bevezetni, de kevés sikerrel. Mindent elrontott egy pár oda nem illő ifjú jelenléte, akik megnevettették a felolvasott kezdetleges verseket, s a csiga a szarvait behúzta. Az önképzőkör egyedül a konfirmáló ifjakkal sikerült. Két télen keresztül jártak föl hozzám az ifjak. Összemelegedtünk erősen. A konfirmálás megeste után, már szürkülőbe hajlott az este, megkezdődött a mesemondás. Az elnök összeírta a jelentkezőket. Most indult a mesetanfolyam. Egy-egy másik verseket, imákat olvasott fel. Jaj, már egészen sötét van. Ébredtünk magunkra egyszer. Kedves, felejthetetlen órák. A most felnövelkönő ifjú élettel így fontam, és így fonom egybe az enyémet. A népfőiskola sokat jelentett, és sokat jelent mészkő életében. Igaz tömegeket, már amennyire egy 400 lelket számláló magyar közösségben tömegről lehet beszélni, sohasem mozdított meg. Az ifjúság minden tagját nem érintette. Kevesen vannak a választottak, az önmagukat jobb életre választók. De ez nem is lehet másként. Az emberek már így születnek. Megmozdítani őket tömegekben csak a gyűlölet vagy a babona tudja. Az én népfőiskolám nem akarja ismerni sem a gyűlöletet, sem a babonát. Bekönnyű volna itt, és bekönnyű máshol fölkorbácsolni az emberek vérét. Magyarságot fújni beléjük, hogy gyűlöljék a mást, és babonásan higgyék, a magyar a föld legelső népe. A dánt is ez mozgatta meg a múlt évszázadban. A dán népfőiskolák az ifjúság tömegeire hatnak, mert faimádók a lélek gyökeréig. Hát én nem lehetnék körül rajongott vezetője az erdélyi magyarságnak, ha a fai önhittség elvakultságának hízelegni tudnék, s bár egy cseppje fölfedezhető lenne bennem a hódító faj elleni megvetésnek és gyűlöletnek. De rossz magyar vagyok, mert úton útfélen, előadó termekben, templomokban, népes gyülekezet előtt a hibákat együtt látom meg az erényekkel, s mindennek megbecsülését hirdetem. Nem,
Az én sorsom már csak ez. Lenni kevesek megértetje, többeknek kovász, sokak testében tövis. Jövőnek magját hordozom, nem a jelennek véres testét. Egy pillanatig hittem, hogy lehetek zászló, hívójel, amelyet mindenki meghal. Csodálatos tél volt az, amelyeken 30 embernek mészkőn eszperantót tanítottam. Csak egyszer beszéltem egy nemzetközi nyelv elterjesztésének szükségességéről. A külön nyelvek teszik az embereket ellenségekké. Ha mindnyájan megértenünk egymást, beszélgetni tudnánk mindenkivel, levelezni távoli országok lakóival. Kitől lehetne az eszperantót tanulni? Kérdezte ifjabb Jobbágy Miklós. Így kezdődött meg az eszperantó tanfolyam Mészkőn. Nem én akartam, soha se hittem a sikerében. De örömmel vezettem, mert benne is általa a minden embert egybefoglaló szeretetet tanultam járni. Ez volt az egyedüli alkalom, amikor a kellő, a megvalósítandó valóságot, a tágas és mély ember szeretetet egy egész falu, egész ifjúsága magáévá tette, s én lelkes tömegeket itattam vele. Talán mégis több ember lelke néz az új élet új szellemének befogadására, mint azt én most hinni tudom, hinni merem. Ma egy ember, holnap 10, holnap után talán 10 000. Zengeni fog a világ, kiteljesedik az isteni élet. Áldott munka, áldott remények.